szeretett himnuszát kezdtük el közösen vasárnap, és most folytatnánk. A Korintusbeliekhez írott első levél 13. fejezetében találjuk meg a szeretett himnuszát, és most én újra elolvasnám, mert ennek egy részletével fogunk a mai napon is foglalkozni. Még mindig nem haladunk végig rajta. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profitálás. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Miután pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. De vasárnap a szeretet himnuszának az első részével foglalkoztunk, hogy mennyire nem ér semmit, bármilyen képesség, tehetség, sőt hit, tudomány, vagy éppen áldozat igazi szeretet nélkül. Azt mondja az ige, hogy semmi hasznom abból, és semmi vagyok. És most pedig itt folytatnánk, és talán még azt megjegyezném újra, hogy a szeretet fogalma, ugye az Új Szövetségben két görög szóval fejezi ki, az egyik az agapé, a másik a filia. Ugye az agapé szerepel itt végig ebben a szeretet himnuszában. De az agapé szeretet az, ami az Istentől származó, tehát az igazi szeretet, amit nem befolyásol a másik ember magatartása. Tehát mivel Isten a szeretet, Isten nem tud nem szeretni. És ezt az agapé szeretetet elemzi itt a szeretet himnuszában az apostol. Tehát a következő szakasz, amiről itt közösen gondolkodunk, következő bekezdés, tehát innen kezdve, hogy a szeretet hosszú tűrő. És itt ugye azért helyesbíteném a fordítást, ugye a kegyes ez egy régies kifejezés, és nem is túlságosan pontos fordítás. Tehát ott sokkal inkább arról van szó, hogy jóságos, szívélyes, szeretetteljes. Tehát a szeretet hosszú tűrő, jóságos, szívélyes, tehát hogy ki is fejezi a szeretetét. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik illetlenül, ugye itt is az égtelenül, ez egy kicsit érthetetlenebb fordítás, tehát illetlenül nem cselekszik, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Tehát itt ebben a két mondatban, vagy három mondatban jellemzi Pál apostol az igazi szeretetet, az agapé szeretetet. Azért látjuk, hogy jó néhány olyan kijelentés van itt, ami a mi számunkra még távolinak tűnik, hogy ezt így meg lehet valósítani. Hát igen, ez éppen azért tűnik annak, mert ez az isteni szeretet. És ez valóban csak akkor lesz a miénk, hogyha az Isten szeretete a mi szívünkbe kerül valamiképpen. De majd erre később kitérnék. Tehát nézzük meg akkor egy kicsit részleteiben, hogy hogyan is elemzi az igazi szeretetet. Itt Pál apostol, a szeretet hosszú tűrő és jóságos. Az a hosszú tűrő, ez különben valóban így fordítható, tehát nem csak türelmes, hanem vagy nagy türelmű, vagy hosszú tűrő. Tehát ami sokkal több annál, mint amit mi türelemnek szoktunk nevezni, mert a mi türelmünk az véges, ezt ismerjük mindannyian. Kinek mennyi, tehát mindenkinél más a mérték, hogy mi az, amit még lehet, amit még eltűr, és mi az, ahol már. Viszont, ugye, ahogy szokták fogalmazni, hogy van határa. A türelemnek is van határa. De itt azt mondja, hogy hosszú tűrő, illetve szinte mindent eltűr, majd a végén újra visszatér erre, hogy mindent eltűr. Hát ez a fajta türelem, amiről itt szó van, szintén nem az emberi természetnek a saját tulajdonsága. Mi nem vagyunk türelmesek, és főleg nem vagyunk ilyen hosszú tűrőek. A lélek gyümölcseként beszél a Pál apostol a Galáciai levélben erről a türelemről, ahol ezt mondja, hogy a léleknek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, és külön beszél a béketűrésről. Tehát erről a fajta béketűrésről, ami határtalan, tehát amit nem szab meg ki azzal, hogy nekem eddig tart a türelmem, hanem ezt mondja, hogy hosszú tűrő, ahogyan az Isten is hosszú tűrő irántunk. És ugye utána a többi gyümölcsről is beszél, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, tehát végeredményben azért láthatjuk, hogy a szeretet himnuszában is előforduló jellemtulajdonságok, ezek mind a Szentlélek gyümölcseként jelenhetnek meg a mi életünkben. Tehát nem a mi emberi természetünk része, egyik se. Na, még maradjunk akkor a hosszú tűrésnél. Példabeszédek könyvében olvassuk ezt, hogy jobb a hosszú tűrő az erősnél. Hát ugye azért a mi világunkban általában mi az igazi erény? Ugye azért az erő, az többre becsülik, mint a türelmet a mai napig. És mégis a Biblia ezt mondja, hogy sokkal többet ér a hosszú tűrés, mint az erő. És sokkal többet ér az, hogyha valaki a maga indulatán tud uralkodni, annál, mintha egy egész várost bevesz, meghódít. Hát erre nem így gondolnak az emberek általában, de gondoljuk csak meg, hogy tudunk mi uralkodni magunkon? Mindig. Tehát az indulatainkon. Le tudjuk gyűrni, le tudjuk győzni az indulatainkat. Főleg akkor, amikor fölbosszantanak bennünket. Tehát éppen a hosszú tűrést kellene gyakorolnunk. Ugye mi ezt nagyon jól meg tudjuk indokolni, hogy miért nem vagyunk türelmesek, tehát általában mások az oka ennek, mert fölbosszantottak, mert igazságtalanok voltak, mert ilyen a világ, mert ilyen, és sorolhatnánk, hogy mi minden az, ami szerintünk jogosan kihoz a sodrunkból bennünket, és a türelmünk véget ér. De a Biblia szerint nincsenek ilyen, nem lehetnek ilyen kifogások. Hosszú tűrésről beszél, ezt nem győzöm eléggé ismételni, hogy itt nem simán türelemről van szó, hanem nagy türelemről és hosszú tűrésről. A következő igét is olvastam, Tesszalonikai levélben írja ezt Pál apostol, a gyülekezet tagjai milyenek legyenek egymáshoz, egymás iránt. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Ugye az első néhány példában azt mondja el, hogy hát kinek mire van szüksége, ha valaki rendetlen, akkor nyilván inteni kell, ha kicsit félénk, akkor bátorítani, ha erőtlen, akkor gyámolítani. Viszont a türelem az kire vonatkozik? Ugye ez érdekes, hogy az utolsó, amit mond, hogy a türelmesek legyetek, ezt mondja, hogy mindenki iránt, mindenki iránt. Sokszor nem tudunk türelmesek lenni a rendetlenekkel, vagy éppen a félénkekkel. Kinek melyik az, ami éppen a türelmét próbára teszi? Éppen talán az a jellem tulajdonság, ami távol áll tőlünk. Azon tudunk bosszankodni, az tud bennünket fölháborítani, és azt tud bennünket kibillenteni a béketűrésünkből. Tehát azt mondja az apostol, hogy nem azt jelenti a türelmesnek lenni, hogy egyáltalán nem törődni másokkal, sőt, ezt mondja, hogy kell, hogy törődjünk. Tehát inteni kell a rendetleneket, de türelmesen. Bátorítani a félelmes szívőket szintén türelmesen. És nem leszólni, hogy most hát te már nincs is semmi probléma, és te már most megrémültél, és mi lesz akkor, ha még nehezebb lesz. Tehát nem így. Mondja, türelmesen, türelmesek legyetek mindenki iránt, az erőtleneket sem leszólni. Tartozunk pedig mi erősek, azt mondja az ige, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk. Tehát itt már tulajdonképpen egy picit átmentünk a következő fogalomba, hogy jóságos. De mit is jelent ez, hogy jóságos? Ez megint csak nem egy ilyen, ugye a kegyes is kicsit furcsa kijelentés, vagy kifejezés, nem kegyeskedésről van szó. Az, hogy valaki jóságos, az egyszerűen annyi, hogy a szeretetét kifejezi. Nem nyájaskodásban, hanem ebben, amit itt is olvastunk, hogy kinek a szükséglete szerint segíteni, aki rendetlen, azt inteni, de türelmesen, a félelmes szívűeket, tehát a félénkeket, vagy az erőtleneket is szeretettel kell bátorítani, vagy gyámolítani. És mindezt megint csak Istentől kapjuk, mert a következő ige erre utal, a Kolossé beliekhez írott levélből, hogy öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Tehát ez a kifejezés, hogy öltözzétek föl, ez is arra utal, hogy a mi emberi természetünk nem ilyen. Azt nekünk föl kell öltözni. Isten tud nekünk csak adni ilyen ruhát, azt a fehér ruhát. Ez a krisztusi jellem, ez nem az ember sajátja. A könyörületes szív, a jóság, jóságosság. Nézzünk szét egy kicsit a világunkban, hogy mi jellemzi az embereket, mennyire van vagy nincs jelen, akár a könyörületesség, akár a jóság, az alázat, a szelídség, a hosszú tűrés. Mennyire nem jellemzi az embereket. Az emberek egymáshoz való viszonyulásában a türelmetlenség, az önzés, az egymás fölé kerekedés, a kérkedés, tehát mindez jelen van, de nem azok a jellem tulajdonságok, amelyekről az ige beszél. Így folytatja az ige, hogy a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Lényegében itt ugyanarról a jellemhibáról van szó, mindegyik kifejezés arra utal, az irítség is, meg a kérkedés is. Az irítség azt jelenti, hogy amikor nekem még nincs meg az a valami, akkor irítkedek. Mikor pedig már megvan, akkor kérkedek vele. És netán ugye az elvezethet a felfúvalkodásig is a kérkedés, ami azt jelenti már, hogy értékesebbnek, többnek tartom magamat a többi embernél. Nézzük meg az irigységet, hogy ez mennyire benne van az emberi természetben. Ezt mondja Völgy Salamon, Prédikátor könyve 4. fejezete, 4. versében. És láttam én, hogy minden dolgát és minden ügyes cselekedetét az ember az ő fele barátja iránt való irigységből rendeli. Annak okáért ez is hiába valóság és lélekfájdalom. Tehát azt mondja Salamon, hogy az ember minden ügyes cselekedetét, minden dolgát a fele barátja iránt való irigységből teszi. Hát igen, ebből már ilyen anekdoták is születtek. Ismerünk ilyeneket, ugye, hogyha a szomszédnak van. Tehát, hogy mennyire az számít, hogy a másiknak mi van, mi nincs, hogy a másik éppen hol tart, mit kell nekem is ahhoz elérnem, megszereznem. Tehát azt mondja, minden dolgát és minden ügyes cselekedetét, mindent, ami. Szóval ez a fő indítéka az embereknek. Sajnos nagyon sok gonoszságnak is ez az indítéka. Kezdve az elsőtől, az első bűntől, mert annak is a gyökere az irigység volt, ahogyan Sátán megkívánta az Isten hatalmát. És gondoljunk csak arra, hogy utána, amikor bejött a világunkba a bűn, az első gyilkosságnak is mi volt a fő indítóka. Miért ölte meg Kain Ábelt? Nem ártott neki semmivel. Meg se bántotta. Nem tett ellene semmit. Csupán irigységből. Mert Ábel áldozatát elfogadta Isten, az övét pedig nem. Ahelyett, hogy önmagában nézett volna, ahelyett, hogy elgondolkodott volna azon, hogy ő mit rontott el, vagy mit csinált rosszul, irigységből megölte a testvérét. És sorolhatnánk tovább. Józsefet miért adták el a testvérei? Először meg akarták ölni. Irigységből. Legfőképpen irigységből. Tehát, és ugye még tulajdonképpen Jézusnak az elítéltetése mögött is ez volt. Ugye azt olvassuk az evangéliumokban, hogy még Pilátus is átlátotta a zsidó vezetők ármánykodásain, és azt olvassuk, hogy Pilátus tudta, hogy irigységből adták őt kézbe, az ő kezébe. Mert őt követte mindenki, Krisztust. Ugye, amikor Lázárt feltámasztotta, akkor még összebeszéltek, hogy még Lázárt is meg akarták ölni, és akkor is ez volt a fő probléma, hogy mindenki utána megy. Tehát mennyire igaz ez, hogy az embereknek szinte minden cselekedetét ez indítja. Még olyan dolgokat is, ami nem annyira gonosz és bűnös, tehát a versengés, hogy nekem is legyen, hogy én is jussak valamire. Tehát az anyagiak szerzése, vagy az érvényesülés mögött is nagyon sokszor az irigység van. Következő ige, és erre utal Jakab leveléből a 4. fejezet 5. vers, hogy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakik. Igen, tehát a bűn által megromlott emberi természetben ez egy alaptulajdonság. Irigységre kívánkozik a lélek. Az a lélek, ami bennünk lakik. Itt nem a szent lélekről van szó, hanem a mi lelkünk, a mi emberi természetünk irigy. Nézzük meg, hogy a 10 parancsolatba, hogy szintén belekerült, és nem véletlenül, ugye a 10. parancsolat szinte összefoglalja a többit, ami nem cselekedetet tilt, hanem éppen az irigységet tulajdonképpen. Hiszen erről szól, hogy ne kívánd a te fele barátod házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Ugye benne van a 10 parancsolatban az is, hogy ne lopj, tehát itt nem erről van szó, hogy ne vedd el, hanem arról van szó, hogy ne kívánd. Tehát gyakorlatilag itt is az irigységről beszél, hogy ne irigyeld a másiknak se a javait, se a családi helyzetét. Tehát ugye vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy én nem irigykedek. Hát igen, így anyagilag lehet, hogy nem, mondjuk ezt talán még én is elmondhatom, hogy anyagi dolgokban annyira nem kívánnám. De nézzük meg, hogy sok minden egyébről van itt szó, illetve hát itt nem sorolja végig, de azt hiszem, hogy lehetne még sorolni. Mikor azt mondja, hogy se feleségért, ugye nyilván itt se arról van csak szó, hogy konkrétan elkívánni valakinek a házastársát, hanem többről. Például arról is valaki elmondta nekem egy bibliakör végén, hogy hát ő azt gondolta magáról, hogy őt az egyáltalán nem érinti ez a parancsolat. Azt mondja, egészen addig, amíg hát egy nagyon szomorú esemény történt, és utána döbbent rá valamire. Ezt mondja, hogy hát meghalt a férje, és akkor azt mondja, hogy utána én annyira irigykedtem mindenkire, akinek még él. Hogy nekik miért, és nekem miért nem. Miért? És hogy ő miért külön, mint én. És azt mondja, hogy akkor döbbentem meg, hogy tulajdonképpen én is vétkezem a 10. parancsolat ellen. Mert ugyan nem olyan formában kívánta el, hogy az övé lehetne, de így. Tehát azért utaltam erre, hogy másnak a családi helyzete, hogy de jó neki. Mert ő neki, igen, ez nem baj, hogyha együtt tudunk örülni vele, akkor nem baj, ha mondjuk, hogy de jó neki. De amikor már úgy mondjuk, hogy ó, hát jó neki, de hát én, bezzeg én. És akkor már ott van ez a gondolat, hogy igen, én azt kívánom. Tehát gondoljuk csak meg, ez mind azt jelenti, hogy én elégedetlen vagyok. Elégedetlen vagyok anyagiakkal, és elégedetlen vagyok a egyéb helyzetemmel, egészségi állapotommal, családi helyzetemmel. Elégedetlen vagyok, nem tudok belenyugodni, és igen, azt kívánom, ami a más, ami másnak megadatott, és nekem nem. Tehát szinte vég nélkül lehetne így sorolni, hogy ami, ezért mondja a végén, hogy semmit, ami a te fele barátodé. Tehát gyakorlatilag a 10. parancsolat az az irigység tiltása, hogy ne irigyeld a másik embert. Ne irigyeld tőle azt, amire jutott. És ugye az egyik Zsoltárban is olvashatjuk ezt, hogy ne irigykedjél a gonosztevőkre. Ne is bosszankodjál azokra, akiknek az útjuk szerencsés. Ne irigykedjél. A 37. Zsoltár mondja, ne irigykedjél rájuk. Gondoljuk csak meg, hogy manapság főleg, amikor mindent tudunk a gazdagokról, meg a híres emberekről, van mit irigyelni rajtuk. Én azt hiszem, hogy azért, hogyha úgy mindennel együtt kellene cserélni velük, akkor egyikünk se akarna cserélni. Mondja Isten, hogy ne irigykedj, ne kívánd azt, ami a másé. És a kérkedés és felfúvalkodottság is ebből ered, mert amikor viszont nekünk több van, mint másoknak valamiből, akár tehetség, képesség, akár anyagiak, akkor ugyanúgy nagyon vigyázni kell, hogy azzal viszont ne dicsekedjünk és ne kérkedjünk. Mert ahogy említettem, hogy itt van a bűn gyökere. Sátán ugye Isten hatalmát irigyelte meg, és hasonló akart lenni a magasságoshoz. Felfuvalkodott, tehát ugye azt olvastuk, hogy a szeretet nem fuvalkodik fel. És itt kezdődött a botlása. Gondoljunk csak bele, hogy hány ember nem tartja bűnnek a dicsekedést, a felfúvalkodottságot, a nagyra vágyást. Isten viszont Ugye a példabeszédek könyvében azt olvassuk a 16. fejezet 5. versében, hogy utálatos az Úrnak minden, aki elméjében felfuvalkodott. Kezemet adom rá, hogy nem marad büntetlen. Ugye mit jelent ez, hogy valaki kérkedik, vagy felfúvalkodik? Ugye a kérkedés a dicsekvés. Dicsekvés azzal, amink van, és ami másoknak nincs. De hát mindent úgy kaptunk Istentől, akkor mivel dicsekedhetünk? Azt mondja Pál apostol, hogy mit van, amit ne úgy kaptál volna. Ha pedig úgy kaptad, akkor miért dicsekszel? Akkor csak hálásak lehetünk Istennek. És amikor ráadásul többnek érezzük magunkat másoknál, és ezt ki is mutatjuk, ez a felfúvalkodás. Ez egy nagyon veszélyes magatartás, azért is, mert akkor nem gondolunk arra, hogy nekünk is szükségünk van valakire vagy valamire. Szükségünk van Istenre, szükségünk van az Isten kegyelmére. Tehát aki felfúvalkodott, nem fordul Istenhez, nem igényli Isten segítségét. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a laodiceai állapot is ez. Ugye nem túl rég volt a Jelenések könyve magyarázat, vagy a sorozatban a laodiceai üzenetről szó. És ott is azt láttuk, hogy aki ezt gondolja magáról, hogy gazdag, meggazdagodott, és semmire nincs szüksége, azon nem tud Isten segíteni, nem tud adni, mert nem is fog kérni. Most ugye a felfúvalkodás ugye azzal is jár, hogy mások iránt lekezelő, mások felé. Ahogyan Jézus korában a farizeusok is voltak, és éppen ezért Jézus őket rótta meg a legkeményebb szavakkal. Ezt olvassuk még Jeremiás könyve 9. fejezetében, 23.-24. versben. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs, az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék a gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön. Mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Hát itt is azt mondja az ige, hogy senki ne dicsekedjen, senki ne kérkedjen, akár bölcsességével, erejével, gazdagságával, vagy bármilyen van. Egy valami az igazi érték a Földön, hogyha valaki ismeri az Istent. Azt mondja, ezzel dicsekedhetsz, de hogyha valaki ismeri az Istent, akkor már nem úgy fog dicsekedni, mint aki felfúvalkodik. Akkor nem gondolja azt, hogy nagyobb vagy több a másik embernél, hanem meg akarja ismertetni másokkal is az igaz Istent. A következő ige pedig az Efézusi Levél 2. fejezetéből, a 8.-9. vers, mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek kérkedjék. Igen, mert az ember még ezzel is hajlamos kérkedni, hogy én jobb vagyok, igazabb vagyok, mint más. Gondoljunk csak arra a példázatra, amit Jézus elmondott a farizeus és a vámszedő imádságáról. Ugye a farizeus bement a templomba, és imádkozott Istenhez, és úgy tett, mint aki hálát ad. Ugye ezt mondta, hogy hálát adok neked, Uram, azért, mert elmondta, hogy ő milyen jó, hogy én mindenből tizedet adok, adakozok, elmondta, milyen igaz ember, és hálát adott azért, hogy nem olyan ragadozó, parázna, bűnös, mint mondjuk ez a vámszedő is itt. Tehát azt is észrevette, hogy ott áll egy vámszedő. Hát ezért is hálát adott, hogy nem olyan bűnös, nem olyan gonosz, mint ez a vámszedő, meg a többiek, hanem ő sokkal igazabb. Ez már kérkedés és felfúvalkodás. Ő úgy gondolta, hogy ő olyan igaz, hogy ő még az Istennek is dicsekedhet az igazságával. És ők valóban így is éltek, ugye Jézus ezt leplezte le, hogy ők várták azt, hogy dicsőítsék őket azért, hogy ők adakoznak, hogy jót tesznek. Jézus ellenben azt mondta, hogy amikor te segítesz és adakozol, akkor ne tudja a jobb kezed mit cselekszik a bal, akkor te ne kérkedjél vele. Tehát az igazi szeretet nem kérkedik. Nem kérkedik a jóságával se, nem kérkedik azzal, hogy ha valaki segít, nem fogja fölemlegetni, nem fog vele dicsekedni. Gondoljunk arra, az igen, Jézusnak egyik példázata, amikor a juhok és kecskék példázatát mondja az ítélettel kapcsolatban, akkor akiket elismer, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, és mezítelen voltam, és felruháztatok engem, akkor ők visszakérdeznek, hogy uram, mikor. Mint akik ezt észre se vették, ők ezt nem tartották számon. Nem azért tették, hogy majd elismerjék őket, akár emberek, akár Isten, hogy majd üdvösséget nyerjenek ezekért a jó cselekedeteikért. Ez természetes volt, és ezért kérdeztek vissza, hogy uram, mikor tettük mi ezt. Tehát az igazi szeretet az úgy jóságos, hogy szinte észrevehetetlen. Csak a nyoma van ott, csak az, amit tesz. De ő maga szinte eltűnik mögötte. Nem kérkedik vele. És akkor tovább folytatnánk, mert ezt mondja még Pál apostol a szeretet himnuszában, hogy nem cselekszik illetlenül, vagy szemérmetlenül. Ugye megnéztem ennek a szónak a jelentését. Tehát ez ezt is jelenti, hogy nem cselekszik illetlenül, szemérmetlenül, és nem cselekszi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Hát itt tényleg nagyon sok mindenről van még szó. Mit jelenthet ez, hogy nem cselekszik illetlenül, vagy szemérmetlenül? Hát manapság sajnos ezt látjuk magunk körül, hogy az emberek sokszor elég illetlenül élnek és cselekszenek. Olyan dolgokban is, amit nem kellene emberek elé állniuk, ami nem tartozik másra. És főleg, hogyha még rejtegetni valójuk is van. És még azt is, hogy mondjam, ilyen illetlenül és szemérmetlenül mutogatják. Hát most itt részletezhetnénk, hogy mi mindent tapasztalunk, de ne merüljünk bele, mert tényleg napi újsághíreket elég elolvasni. Ugye ezt mondja erről Pál apostol a Timóteushoz írt második levél, harmadik fejezetében, azt hiszem elég jól ismert ige, második versétől a negyedikig, mert ebben ugye több minden benne van, negatív értelemben, mint amit a szeretet himnusze mond. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvágók, kérkedők, kevélyek. Tehát hogy láttuk, hogy nem kérkedik a szeretet, nem kevékedik. Káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátatlanok, tisztátalanok. Ugye itt is az illetlen viselkedés mennyit mond, a káromkodás is, az engedetlenség, a tisztátalanság, ez is az illetlen, szemérmetlen viselkedésre utal. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld, mondja Pál apostol fiatal munkatársának. Tehát ugye ezért is olvastam föl a vége miatt is. Tehát ezt mondja, hogy sokan bizony napjainkban is így viselkednek, ugyanakkor megvan a kegyesség látszata. A kegyesség látszata hiába van meg. A Kegyesség külső formája. Hiába hangoztatja valaki, hogy milyen nagy keresztény. Hiába hivatkozik rá, és hiába jár ide vagy oda, templomba, vagy istentiszteletre, vagy sorolhatnánk, hogy milyen külsőségeknek felel meg az élete. De ha megtagadja annak erejét, tehát hogyha a jelleme nem formálódik át, akkor ez képmutatás. És azt mondja Pál apostol, hogy ezeket kerüld. Nyilván nem arról van szó, hogy úgy kell elkerülni, hogy ne is foglalkozzunk velük, vagy ne köszönjünk nekik. De ezt a magatartást mindenképpen kerülnünk kell. Ez elől ki kell térnünk, és bennünket is megkísérthet ugyanakkor, mert ilyen az körülöttünk az életstílus, a beszédstílus. Figyeljük meg, hogy milyen ragályos, ahogyan az emberek beszélnek. Kívül emberektől is sokszor hallhatunk olyan szavakat, ami valóban illetlen, ami nem tiszta, tisztátalan kifejezéseket. És ránk ragad óhatatlanul is, pedig kerülnünk kellene. Ezeket kerülnünk kellene. Azután nézzük tovább, ezt mondja, nem keresi a maga hasznát. Hát igen, ez az ellentéte annak, hogy az emberek magukat szeretők, tehát önzők. Tehát ezt mondja, a szeretet pedig nem önző. Nem önző. Nem a maga hasznát keresi elsősorban, hanem a másikét. És Jézus adott erre a legtökéletesebb példát, hogy ő soha nem a saját kényelmét kereste. Amikor ott volt a sokasság, és már a tanítványok figyelmeztették, hogy engedd őket el, mert éhesek, és hát ugye nincs a közelben település, hogy tudjanak venni valami élelmet, ott nyilván burkoltan és mögötte az is benne volt, hogy ők is éhesek voltak. De azt látjuk, hogy Jézus, amikor megszaporította a kenyereket és a halakat, akkor nem ő maga evett, és nem a tanítványai, hanem azt mondta a tanítványainak, hogy ültessétek le a sokasságot, és osszátok szét. És sorolhatnánk a példákat, hogy hányszor láthattuk ezt, hogy Jézus nem a maga javát és hasznát kereste, és kényelmét, hanem a többiekét. Nem gerjed haragra, és nem rója fel a gonoszt. Hát ez megint csak ugye az emberi természetünk, ugye itt ez egy kicsit összefügg a türelemmel is, hogy ki meddig tud tűrni, és amikor már nem tud tűrni, akkor mi történik? Bizony, akkor haragra gerjed, haragra lobban, és felrója a gonoszt. De ezt mondja, hogy nem gerjed haragra. Az Efézus beliekhez írott levélben így fogalmazza meg Pál apostol a 4. fejezet 31. 32. versében. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek. Minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megbocsátván egymásnak, még éppen az Isten is Krisztusban megbocsátott nektek. Nem gerjed haragra. Tehát azt mondja, hogy ez kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Tehát a gonoszságokhoz sorolja ezeket is. Mi lehet, hogy nem mindig sorolnánk oda? Mert mindig tudunk valami indokot mondani. Valamilyen okot arra, hogy én miért gerjedtem haragra. Hát van rá okom. Mert fölidegesítettek, fölmérgesítettek. Azt mondja, hogy minden mérgesség, fölgerjedés, harag és lárma. Tehát ugye, amikor már haragra gerjed valaki, akkor sajnos általában az hangos szokott lenni. Különben nagyon érdekes az is, és szomorú, hogy így van, de hát ez a velejárója. A nagy összeveszések, veszekedések hangosan szoktak történni, akár családon belül, akár más közösségekben, úgyhogy mindenki tud róla nagyjából. A kibékülés is ugyanilyen hangos. Ugye általában a kibékülés az valahogy csendesen és úgy négy szem közt történik, és azt nem hallja mindenki. A családban sem. A szomszédok sem. Nem érdekes ez? Nyilván azt már nem kiabálva mondja egyik se, hogy ne haragudj rám, és a másik sem kiabálva mondja, hogy megbocsátottam. Ezeket csöndbe szoktuk. De az indulatos, a haragvó szavak, azok bizony hangosak. Igen, milyen képet kapnak akkor az emberek rólunk? Mit mutatunk mi? Tehát, hogy ezért is mondja az apostol, és nem csak ezért, hanem hogy mi tényleg a krisztusi jellemre jussunk el. Mert itt arra is utal, hogy amiképpen az Isten is Krisztusban megbocsátott nektek, tehát nekünk is úgy kell megbocsátani, és ugyanolyan jóságosnak, irgalmasnak kell lennünk egymás iránt, amilyen ő velünk szemben. És azt mondja, hogy nem rója fel a gonosz, tehát ugye ez az, amire mi hivatkozunk többnyire, hogy hát a harag, a felindulás, az általában annak az az oka, hogy valami rosszat, valami gonoszságot tapasztalunk, igazságtalanságot. De azt mondja, hogy nem rója fel. Nem azt emlegeti föl. Megvan a módja annak, hogy ha valaki tényleg bűnt követel, hogy azt mi hogyan fedjük meg. Azt megmondja a Biblia, hogy egyedül csak úgy segíthetünk a másiknak, hogyha szelídség lelkével igazítjuk útba azt, aki vétkezik. Szelídség lelkével. Nem haraggal, és nem indulattal. Tovább folytatva a szeretett himnuszát, ezt mondja, hogy nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Igen, hát ez is elég nehéz dolog nekünk nem örülni a hamisságnak bizonyos esetekben. Főleg, ha lelepleződik valaki. Ezt mondja a Példabeszédek könyve 24. fejezetében, a 17. vers. Igen, mikor elesik a te ellenséged, ne örülj. És mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved. Ugye ezt szoktuk mi kárörömnek nevezni. És bizony, még ha nem is mondja ki valaki, de úgy belül sokszor gondolja, hogy hát azért milyen jó, hogy utolérte a büntetés. Vagy utolérte az a rossz dolog, mert hát végre megérdemelte, megérdemelte. Ugye ez Ószövetség, a Példabeszédek könyve, az Ószövetségben is ott van ez, hogy mikor elesik a te ellenséged, ne örülj. Ne örülj neki. Ha bajba kerül, ezt mondja, ne örülj neki. Nem örül a hamisságnak. Nem örül az ember annak, hogyha ha valaki rosszat tesz. Annak se örülünk. Nézzük meg, hogy a hírekben, mi a túlnyomó többségben mik szerepelnek. Hát igen, általában a rossz hírek, és általában az emberek által legolvasottabb témák azok, amikor valaki így elesik, valaki bűnt követ el, vagy hasonló. Tehát igen, ez tényleg plegyka téma. De valaki jót tesz, mondja, hogy együtt örül az igazsággal. Az igaz ember, mert itt nem elméleti igazságról van csupán szó, hanem igazságos tettekről. Hogyha igazságos tetteket látunk, vagy tényleg magával az igazsággal foglalkozunk, vagy foglalkozik valaki, tudunk-e annak örülni annyira, hogy azt esetleg másoknak is hírül adjuk. Vagy csak azt adjuk hírül, ami rosszat tapasztalunk. Azt mondja az ige Istenről, ugye ilyen az Isten jelleme, a 11. Zsoltár 7. verse, mert az Úr igaz. Igazságot szeret, és az igazak látják az ő orcáját. De jó lenne, hogyha mi is ilyenekké válhatnánk, ilyen igazakká, akik az igazságot szeretik valóban. És annak örülünk, hogyha igazságot hallhatunk, olvashatunk, láthatunk, ezzel foglalkozhatunk. Következő ige a 15. Zsoltár első három versét olvasnám még. Uram, kicsoda tartózkodhat a sátorodban, kicsoda lakozhat szent hegyeden, aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. Igen, ezt az utolsó mondatot szeretném itt különösen kiemelni, mert az előzőkről már beszéltünk, az igazság cselekvéséről. Ezt mondja, de ezt is hozzátesz, hogy nem rágalmaz nyelvével. Tehát, ha valaki a rosszat, a gonoszt, gonosznak örül, akkor eljut odáig is, hogy rágalmaz. Tehát, hogy rossz dolgokat mond a másikról. És azt mondja, hogy ezt is kerüljük. Tehát ezt mondja, hogy azok lehetnek az Isten közelében, akik igazságot cselekszenek, akik tökéletességben járnak, nem rágalmaznak nyelvükkel, nem tesznek rosszat fele barátjuknak, és nem szereznek gyalázatot rokonaiknak, tehát nem hoznak szégyent rájuk. És még ennek a felsorolásnak a végét olvasnám a szeretet himnuszában, tehát, hogy a szeretet mindent elfedez, és ezt azért részletezem, mert többi jelentése szerint ez a szó azt jelenti, hogy mindent elvisel, kibír és elrejt. Tehát itt akkor nyilván arról van szó, hogy valami, amit ki kell bírni, amit el kell viselni. Tehát olyan dolgokat elfedezni, ami bennünket nem érint egyáltalán, az könnyű. De ami érint, és amit ki kell bírni, mindent elvisel, mindent kibír, és úgy bírja ki, és viseli el, hogy elrejti, elfedezi. Tehát nem tárja ország világ elé azt, hogy milyen szörnyű dolgokat mondott tegnap nekem, ez, meg az, meg mi történt, mármint, hogy otthon, meg nem tudom hol is. Tehát hogyha elviseljük, ha Istentől kapunk hozzá erőt, ne is emlegessük fel. Mindent elfedez, ezt mondja az ige. Mindent hisz. Nem a hiszékenységről van szó, hiszen Jézus maga figyelmeztet bennünket, meg Pál apostol is, hogy vigyázzunk, és ne higgyünk mindennek és mindenkinek. Főleg vigyázzunk a hitetésekre, azt mondja, sokakat elhitetnek majd, azt mondja Jézus, a hamis tanítók. Tehát nem hiszékenységről van szó, hanem inkább arról, hogy bízik abban, például, hogy a másik meg fog változni. Ahogyan bízik Isten is abban, hogy mi megváltozunk. Isten is hisz bennünk. És bízik bennünk. Mi is bízunk másokban. Nem úgy bízunk másokban, hogy rájuk bízzuk magunkat, hanem bízunk abban, hogy még megváltozhat, megtérhet. Mindent remél. Lényegében ugye itt magyarázza meg azt, hogy mi az, amiben hisz. Mindent remél, igen. Reméli, hogy megtörténik, reméli. És mindent eltűr. Ez a mindent eltűrés, itt is megállnék már egy kicsit, hogy itt se arról van szó, hogy ahogy szokták mondani, hogy fát lehet vágni a hátán, hogy hagyja agyonverni magát valaki. Nem erről van szó. Hanem arról, amikor a másik érdekében, a másik megváltozása érdekében tud tűrni dolgokat. Amikor tényleg ez van a háttérben, de amikor látja azt, hogy ez egyre rosszabb lesz, sőt inkább csak rosszat tesz ezzel, és a másik ember még gonoszabb lesz, akkor az életét mentenie kell nyilván. De nem úgy, hogy akkor agyon vágja az ellene támadót, hanem mentse meg az életét. Még néhány igét azért olvasnék ezekkel a jellemtulajdonságokkal kapcsolatban. Ezt mondja a Példabeszédek könyve, a 10. rész 12. versében, hogy a gyűlölség szerez versengést, minden vétke pedig elfedez a szeretet. Hát ugye szintén látjuk, hogy Ószövetség, és mégis ezt mondja, hogy minden vétket elfedez a szeretet. Tehát ha valakit szeretünk, akkor a bűneit nem fogjuk kiteregetni mások előtt, hanem elfedezzük, és segíteni próbálunk neki abban, hogy legyőzze a bűneit. Következő ige, Tesszalonikai levél, ugye második levél, harmadik fejezet, negyedik verse. Ez egy érdekes kifejezés, ahogyan itt mondja az apostol, és figyeljük is meg, nem azt mondja, hogy bennetek bízunk, hanem bízunk is az Úrban, reátok nézve, hogy megteszitek, és meg is fogjátok tenni azokat, amiket parancsolunk. Tehát az, hogy mindent hisz vagy bízik, ez azt jelenti, hogy bízok az Istenben, bízunk Istenben, hogy ő fogja segíteni azt a valakit, hogy megtegye a jót. Ugye bízom az Úrban, bízunk az Úrban, reátok nézve. Pál apostol írta a következő igét is saját életéren küzdelmeire nézve a Filippi levél 4. fejezet 13. versében, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Igen, tehát ehhez, hogy valaki mindent kibírjon, eltűrjön, elviseljen, ahhoz csak Krisztus tud erőt adni. És végül pedig a Római Levél 5. fejezetéből idézném az igét, és itt már látjuk azt, hogy az az agapé szeretet, amiről a szeretet himnusza szól, hogyan költözhet be a mi szívünkbe is. Mert ugye, ha az eddigieket átgondoltuk, akkor látjuk, hogy azért ugye ez nem az emberi természetből fakad, amikről itt szó volt. Tehát azt olvassuk itt a Római Levél 5. fejezet 3. versétől. Dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. Mert az Istennek szeretete, ugye itt is az agapé szó szerepel, kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki aratott nékünk. Tehát a lélek gyümölcse, az igazi szeretet az agapé, a lélek, a Szentlélek által töltetik ki a mi szívünkbe az Isten szeretete. És ennek a következménye a reménységünk, a béketűrés is. És minden, ami a szeretet himnuszában is eddig is olvashattunk. És akkor itt folytatnánk legközelebb, ami vasárnap lesz, ugye legközelebbi alkalom, vasárnap 7 órakor.